Hogyan kell egy márkát jól feltámasztani? Egyáltalán, hogyha már feltámasztásról beszélünk, fontos-e, hogy mondjuk ő meditáljon, vagy elég csak, hogyha mantrázik? Miért vennek át mostanában a modern óragyártók a kompresszoros órákkal kapcsolatban? Mik is azok a kompresszoros órák? Van-e kapcsolat a mostani márkák és az 50-es, 60-as években gyártott szuperkompresszoros órák között? Meg egyébként miköze mindennek egy 100 éves óramárkához, ami egyszer már meghalt, aztán feltámadt, és most igazából élő halott? Ezekre mind választ fogsz kapni, és megismerkedhetsz egy márkával, aki élen jár innovációban, mérnöki fejlesztésben és egyébként transzparenciában is a következő 11 néhány percben. Ez most a podcast formátum. A teljes élmény érdekében nézd meg YouTube-on, vagy a beszéljünkórákról.hu-n. Sokan úgy gondolják, hogy a dupla koronás órák azok mind kompresszorosak, és igazából valamennyire ebben mi is hibásak vagyunk, mert általában így szoktunk rájuk hivatkozni. A legismertebbek ugye az IWC-nek az Aquatimer-e, a Longines-nak a Legendiver-e, vagy akár a Vulcan-nek a Nautical Cricket-je, viszont ezeknek a modern kiadásai egyiknek sem kompresszoros. Ugyanis eredetileg a kompresszoros órák egy olyan gyűjtőfogalmat takartak, ami sokkal többet jelent annál, mint hogy van az órának egy koronája, amit hagyományosan tudunk használni, és egy másik, amivel a belső lünettet tudjuk tekergetni. Konkrétan ennek a kettő dolognak a valójában a kompresszorhoz nem túl sok köze van. Ez alapvetően egy fejlesztési folyamatnak a végeredménye volt, ami különböző lépésekben jött létre, és ennek a csúcsa lényegében az úgynevezett kompresszoros vagy szuperkompresszoros tokok, aminek önmagában a lényege az, hogy a víznek a hidrosztatikai nyomását használják ki önmagában a víz ellen, ugyanis az az alapkoncepció, hogy minek önmagában összeszorított helyzetben tartani a tömítéseket az óratestben, hogyha egyébként arra nincs szükség, és csak feleslegesen terhelnénk őket. Ez természetesen mondjuk az 50-es, 60-as években egy reális felvetés volt, de így 70 évvel később, 2020 után valószínűleg már találunk olyan alapanyagokat, amikre nem feltétlenül lesz ekkora hatással az, hogy folyamatosan nyomás alatt vannak, de ettől függetlenül még maga a koncepció az, hogy ne feltétlenül nyomjuk össze akkora tokot, hogyha nincs rá szükség, szerintem a mai napig is megállja a helyét, és pont ebből az ötletből születtek ezek az órák, amiket ma majd meg fogok nektek mutatni, és az alapkoncepciója ezeknek az óráknak az, hogy úgy tudnak magas vízállóságot adni, hogy egyébként az óra alaphelyzetben nincs összenyomva, és nincsenek terhelve maguk a tömítések. És érdekesség, hogy az 50-es években ezek az órák már el tudtak érni úgy 200 méteres vízállóságot, hogy például nem volt menetes a koronazárjuk, és ez pont ennek az egyik ilyen monoflexnek nevezett koronazáros rendszernek volt köszönhető. Ezt a technológiát egyébként egy EPSA nevű cég fejlesztette ki, aminek a rövidítése az, hogy Erwin Piquéré SA, ugye az Erwin Piquéré önmagában egy mérnök ember volt, és ő találta föl ezt a fajta szuperkompresszoros tokot, és utána az ő nevével fémjelzett cég volt az, aki gyártotta magán ezt a technológiával rendelkező tokokat, gyakorlatilag az órás iparnak a nagyon nagy része számára, de sajnos egyébként a kvarcválság ezt a céget is magával sodorta. A felsorolt márkákon kívül egyébként van még egy-két olyan márka, egy-két olyan zsáner, ahonnét ismerősek lehetnek ezek a kompresszoros órák, és ez a konkrétan a mai márkáknak az egyik névadó, nem is magára márkája, hanem inkább termékvonala, és ugye ez az NKR-nak volt a Sherpa órái. Érdekes, hogy 1956-ban volt egy svájci expedíció Monteverestre, és ott ők már Sherpa órákat viseltek. Viszont, hogy ennek egyébként mi köze van a mai márkánkhoz, illetve a bemutatott órához, gyakorlatilag egyébként semmi. Mármint azon kívül, hogy volt szerencsém találkozni a Martin Klokkével, aki ennek az egész Sherpa márkának az alapítója, és egyébként az ő sztoria annyi, hogy ő szereti alapvetően a vintage órákat, és így csomó régi márkát fel lehet sorolni, a régi doxákat, a régi römereket, a régi szertinákat, és a régi enkárokat is szerette, és valamiért az volt a kattanása, hogy ő szeretné a Sherpa márkát feltámasztani, és azért nem az enkár támasztotta föl, mert az enkár valakinek már eszébe jutott, ugye 1913-as eredetileg az enkár, és valaki úgy gondolta, hogy jó lenne ezt a márkát lehet újra feltámasztani, és mai napig is létezik az NKR-s, aki használja és a régi NKR-nak a logóját, meg mindenét, de olyan túlságosan nagy erőfeszítést nem tesznek bele. A Facebookon utoljára 2018-ban posztoltak, és a weboldaluk utoljára 2015-ben frissült, tehát hogy így eléggé élőhalott a márkájuk. Viszont a Sherpa márka név az nem tartozott az NKR-hoz, mint céghez, mert ugye mind a kettő megszűnt, úgyhogy ezért ő 2018-ban beregisztrálta ezt a márkanevet, levédette, és elkezdtek dolgozni azon, hogy ezeket a régi Erwin Pikeré SA által szabadalmaztatott technológiákat tudják használni. Ugye önmagában az, hogy annó szabadalmaztatták a technológiát, az egy idő után ugye lejár, és ez természetesen már megtörtént, viszont rájöttek arra, hogy önmagában, hogy megismerik a szabadalmat, és hogy a szabadalomban hogy volt leírva ez a működés, az nem elég arra, hogy a jelenlegi mérnöki tudásuk szerint ők ezt rekreálják, és ezzel kapcsolatban pedig természetesen nem találtak nagyon túlságosan sok írott forrást. Különböző francia nyelvű leírásokat, meg egyébként illusztrációkat igen, és ezekből kellett gyakorlatilag, meg természetesen a fennmaradt órákból kellett valahogy visszafejteni, hogy mégis hogyan is működhetett ez a technológia. Mind a mellett, hogy egyébként ezt próbálták átültetni modern gyártás technológiára, modern anyaghasználatra, és ez magával hozta azt, hogy ilyen nagyobb pontosságot tudtak elérni, mert azért mégiscsak a gépesítés nagyon sokat fejlődött az elmúlt 70 évben. Ezeknek a dolgoknak és annak, hogy Martin önmagában egy mérnök volt a folyománya az, hogy ezek az órák most gyakorlatilag itt lehetnek velünk, és ezekben megvalósulhat egyrészt az, hogy feltámasztottak egy régi dizájnt, egy kicsit újra gondolva, modern köntösben, modern logóval, teljesen új, modern specifikációkkal, modern gyártástechnológiával, lényegében modern szerkezettel, viszont tudják azt a fajta régi kompresszoros és szuperkompresszoros megoldást, ami miatt ezeket az órákat annó az emberek úgy szerették. Úgyhogy a régi Enikár Sherpa óráknak a feltámasztása a Sherpa márkanév alatt úgy valósult meg, hogy az újra létrehozott svájci Enikár SA-nak lényegében jogilag semmi köze hozzá, plusz ezek az órák közelebb állnak a régiekhez, mint a ma létező Enikár SA-nak a jelenleg elérhető bármelyik órája a régiekhez, úgyhogy szerintem az egyik az egyfajta ilyen zombi támadásnak számít. Magában szerintem a Sherpa egy nagyon méltó tisztelgés a régi Enikár szellemiség előtt, meg kicsit egyébként visszautal így a történelemre is, hogy nem azt kell csinálni, amit az őseink csináltak, hanem hogy arra kell nézni, amerre az őseink is néztek. És itt is az van, hogy szerintem a legmodernebb technikát kell használni, amit egyébként 50-70 évvel ezelőtt is használtak, a lehető legjobb színvonalon, és szerintem ez a serpásoknak sikerült, bár egyébként úgy gondolom, hogy természetesen el is várható, hogyha az ember mondjuk a kezébe vesz egy 5-6-7 ezer eurós órát, ott azért vannak természetesen jogosan elvárásai, hogy egyébként milyen technikai specifikációknak, vagy milyen minőségnek feleljenek meg ezek az órák. És úgy gondolom, hogy ezt a szellemiséget méltó módon megvalósítják a Németországban, Mirbusban, ahol gyártják egyébként ezeket az órákat. Amit elmondott nekem a Martin, hogy direkt úgy választott partnereket, hogy nagyon közel legyenek egymáshoz, tehát hogy az ő órása és a tokgyártója egyébként nagyon közel van egymáshoz, mert itt folyamatosan van egyfajta egymásra utaltság, és így nem kell nagy távolságokra utaztatni az elkészült szerkezeteket, az elkészült tokokat, aztán utána oda és vissza. Úgyhogy ez alapvetően egyfajta ilyen gyümölcsöző dolog. Viszont ebben is egyébként nagyon transzparens, konkrétan leírják a weboldalukon, tételesen, ha jól emlékszem, 5 beszállítót, hogy ki és mi az, amit egyébként gyárt az adott órákhoz, de hogy egyébként ezek mit is tudnak. Alapvetően ezek az 50-es, 60-es évek hangulatát megidéző eszközórák, tehát hogy túl sokat ilyen szempontból nem kell várni tőlük, de hogy ezek nem mosnak, főznek, takarítanak, de ezek egy gyakorlatilag 200 méteres vízállósággal rendelkező, konkrétan búvárórák. Egyébként ilyen szempontból érdekes, hogy megint miért a búvárórák és a serpák hogy jönnek össze, de ez megint egy másik kérdés, hogy ez egyfajta tisztelgésük egyébként önmagában a serpák előtt, és ez egyfajta ilyen kicsit faramuci dolog. Másrészt egyébként, ha már így emlegettem a mantrákat, meg a buddhizmus, meg ilyesmit, a Martin egyébként ő buddhista, és ő szándékosan tiszteleg ezzel az egésszel a serpák előtt, és egyébként a cég bevételének nem tudom, valamennyi százalékát 2 különböző serpákat támogató alapítványnak ajánlja föl minden egyes évben. Ennek is egyébként vannak nyomai az ő weboldalukon, úgyhogy már csak ilyen szempontból is ez egy érdekesség. És még egy buddhista vonatkozása van ennek az egésznek. Az elején ugye viccelődtem, hogy mantráznak vagy meditálnak. A bennük lévő szerkezetet mantramatiknak hívják, és egyáltalán nem véletlenül. Ez egy Szelita SV200-as, viszont annak a szerkezetnek is ugye vannak szintjei, és ez a legmagasabban finishelt grade, ez látszik is a színéből, ugyanis aranyszínű maga a szerkezet, és ezt, ha nem tudom, nekem volt a kezemben nagyon-nagyon sok SV200, de sosem láttam még aranyszínben. Plusz kiegészítették azzal, hogy különböző buddhista mantrák kerültek a fogaskerekekre a szerkezeten belül. Ezek nagyon pici, apró lézergravírozások. Egyébként kitette elém ezeket a kerekeket, és magát a szerkezetet is, és nagyítóval nézhettük, hogy ezek milyen aprón vannak megvalósítva. És a lényege ennek az egésznek az, hogy ezek a mantrák ugye így folyamatosan pörögnek, ahogy jár maga a szerkezet, és így gyakorlatilag a csuklónkon nagyjából 30 millió mantra pörög le egyetlen egy év alatt. Nem mintha ennek egyébként bármilyen jelentősége valójában szerintem lenne, de önmagában a tudat az, hogy tudod, hogy az órád mantrázik, szerintem ez tud az emberre egyfajta pozitív hatással lenni. A fekete kiadásuk kapta az OPS nevet, ez ugye gyakorlatilag fekete DLC bevonatos órát jelent, mindenben egyébként megegyezik az Ultra Dive-okkal, tehát alapvetően csak toxin különbség van, maga a technológia, minden, ami bennük van, az nagyjából ugyanaz, csak konkrétan ilyen design eltérések vannak, és érdekes, hogy van néhány külön kiadásuk is, és ami nekem nagyon tetszett, elémtette a Sun and Moon kiadásokat, és ez nem olyan értelemben Sun and Moon, mint ahogy mondjuk egy ilyen nappal éjszaka mutatásos óránál. A Moon természetesen a teljesen ezüst színű, vagy teljesen fehér színű darab. A Sun pedig egyrészt ezüst lünettával rendelkezik, és belül pedig ilyen narancssárgás, púderes, én nem is tudom, rózsaszínes, valami hasonló árnyalattal megáldott óra. Mind a kettőre természetesen ugyanezek a technikai specifikációk igazak, mint akár a sima Ultra Dive-ra, akár az OPS-re, tehát hogy ezek mind 40 mm-es átmérőjű, szuperkompresszoros, 200 méteres vízzelőségos búvárórák, amiket Szelita SV200-nak a high grade-jével és ezzel a saját mantrákkal ellátott úgynevezett mantramatik szerkezetével szerelnek, és ezeknek az ára egyébként nagyjából egységesen 6500 euró, ha jól emlékszem, viszont dolgoznak egyfajta fém szíjon, amit egyébként volt lehetőségem megcsodálni. Fekete DLC-be vonatos fém szíj, ez így nem tudom, hogy mennyire igazi. A tulajdonos is azt mondta, hogy ő sem 100%-ig elégedett vele, de egyébként ezzel is elérhető, hogyha valaki fém szíjat szeretne. Nyilván a történelmi hűség kedvéért alapvetően inkább ezek a trópusi mintázattal ellátott gumi és egyébként vulkanizált gumi szíj azok, amik igazából a legmegfelelőbbek ezekhez az órákhoz. Ami még egyébként nagyon szimpatikus, hogyha megnézitek, hogy az indexek hogy állnak az órákon, tehát hogyha ránézel az órára sötétben, már az indexek állásából is meg lehet mondani, hogy éppen mennyi az idő, hogy ezzel is könnyebb legyen leolvasni, bár egyébként nem, mint hogyha a búvárkodás közben nagyon a negyedeket igazából így iszonyatosan tudni kellene számolni. Azt mondta nekem egyébként a Martin, hogy alapvetően ez csak ilyen design megfontolás az Ultra Dive-okon a forgatható lünettának, hogy az utolsó negyed órája van kiemelve, míg az OPS-en az első negyed óra van kiemelve. Nem tudom, hogy egyébként ennek mondjuk effektív búvár szempontból van-e bármi jelentősége, mert azért mégiscsak úgy gondolnám, hogy ugye általában úgy szoktak kalkulálni, hogy olyan 15, maximum 20 perc egy merülés, tehát hogy az órának az utolsó negyed órája van kiemelve, hogy ennek van-e bármilyen valós haszna, azt nem tudom, de a Martin ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott nekem, hogy ezek alapvetően csak design, tehát ezt nyilván ők sem feltétlenül búvárkodásra szánták, bár egyébként az ISO 6425-nek, tehát magának a búvárkodási standardnek megfelelően ezek az órák, tehát hogy minősített búvár órának számítanak, hogyha ez egyébként bárkinek jelent valamit. Az óraméretekről, amikor beszélünk, akkor mindig el szoktam mondani, hogy a fültől fülig távolság valószínűleg a legfontosabb méret, és ez itt is így van, ez 48,3 mm, úgy gondolom, hogy ez nem egy túl nagy darab óra. Na hát és akkor én most ennyit szerettem volna, örülök, hogy megnézted ezt a kicsit, lehet, hogy egy kicsit csapongó volt az epizód, de egy egyszerre szerettem volna megmutatni a vintage 50-es, 60-as évek búvárórainak a virágát, egy kicsit utalva az Erwin Pickerére és magára az Enikárra is, meg úgy önmagában bemutatni a Sherpa Watches-t, ezt a Mantramaticot, és így gyakorlatilag ezt a kicsit misztikus légkört, amit a Martin kerített köré. Érdekel, hogy mit gondolsz erről, várlak a kommentekben, és találkozzunk legközelebb.